Kedves testvérek, megint azok kedvéért, akik nem voltak velünk az újegyházi esztendő elejétől, azoknak mondom, hogy advent óta János evangélium a 6. részének egyik mondata a vezérlő gondolatunk, mindnyáján Istentől tanítottak lesznek, olvassuk ott az igében, és azokon a itt ágazatokon megyünk most végig, amiben eleink megfogalmazták hitvallásukat, Istenről, emberről, ember helyzetéről, sorsáról, feladatáról és jövőjéről. Ebben a hónapban a témánk halál és élet, és húsvét ünnepének a körében, ünnepkörében élünk, vagyunk még mindig. Húsvét utáni első vasárnapunkon gondolkodunk még mindig a keresztnek az üzenetéről, a kereszt üzenete arról szól, arról akar bennünket ma megszólítani, hogy mit is jelent a kereszt, mint válaszút, és ehhez a kérdéshez, ez a gondolathoz egy olyan történetet olvasnánk el, ami csak egy helyen szerepel az evangéliumokban. Azt kell mondanom, hogy a 4 evangélium elég sok mindenben különbözik egymástól, mert ugyanarról a Jézusról szól, ugyanazok a tanítványok veszik körül mind a 4 evangéliumban, de minden evangéliumnak van több-kevesebb saját anyaga, így mondják ezt. A legtöbb saját anyaga Lukács evangéliumának van. Lukács azt is mondja a bevezetőjében, hogy ő mint egy oknyomozó riporter mindennek szorgalmasan utána járt. És ezért nem a többiek lendületes igehirdetői formája jellemzi ezt az evangéliumot, hanem sok apró részletnek is a figyelem középpontjába állítása, olyan részletek feldolgozása is, amelyek felett a többiek átlépnek. Most az evangéliumok különbözőségei a szenvedés történet hetében csökkennek, tehát ott sok minden történik, amiről mind a 4 egyformán tudósítanak, nem ugyanazokkal a szavakkal, de lényegében ugyanazt mondják el. Hát ennek a legfontosabb tartalmi eleme az, hogy Jézust elítélik, Pilátus előtt ítélik el, és halálra ítélik, noha ez is mind a 4 evangéliumon átjön, nincs semmiféle bizonyíték, kézzelfogható bizonyíték arra, hogy őt halálra lehetne ítélni, ez mégis bekövetkezik, ki ezért, ki azért szavaz rá, többnyire inkább politikai megfontolás az, ami miatt így döntenek a saját népének vezetői és a megszálló római hatóság is, és hogy a kivégzés formája az keresztre feszítés, ami nem szokványos zsidó halál, nem, hanem a megszálló rómaiak alkalmazták, hanem ők találták ki, elég borzalmas, sok kínnal, hosszadalmas szenvedéssel járó haldoklás ez. Jézus is több órán át, körülbelül reggel 9-től délután 3-ig tartott a szenvedése, amikor aztán meghalt, valamivel tovább szenvednek a mellette megfeszített köztörvényes bűnözők. Erről is beszámol a többi evangélium is, de itt van az a pont most, vannak más ilyen részletek is, ahol Lukács evangéliuma valami olyan hagyományt is földolgoz, amit a többiek nem. János csak annyit mond, hogy harmad magával feszítették Jézus keresztre. Máté és Márk azt mondja, hogy ezek gonosztevők voltak, rablóknak nevezi őket. Sőt, Máté azt is megemlíti, hogy ők is együtt szidalmazták Jézust, mert ez is hozzátartozott még a kivégzéshez, hogy többen a nép hangadói, ez nem egy újabb kori, nem magyar jelenség, hogy a politikai életben a vesztest szidalmazni szokták, hanem hát ez mindig is így volt, hogy aki jobb helyzetben lévőnek érezte magát, vagy igazát jobban alá akarta támasztani, akkor ezt még különböző gyalázkodásokkal és szidalmazással is fűszerezte. És nagyon érdekes ez, hogy a bűnözők is úgy érezték ebben a helyzetben, hogy ők is ahhoz a többséghez tartoznak, annak ellenére, hogy őket is kivégezték, de mégis ahhoz a többséghez tartoznak, akik úgy érezték, hogy joguk van Jézust szidalmazni, gúnyolni. Nagyon különös ez, hogy nem elég nekik a maguk baja, még ők is beszállnak ebbe a rendkívül ízléstelen hitvány dologba, hogy nem hagyják békén meghalni azt, aki hát gyöngébbnek bizonyult egy küzdelemben, hanem még ott is gyalázzák, és mondom, a többséghez tartozik, nagyon vékony szállal ugyan, de oda kötődik ez a két bűnöző is. És a három evangélium aztán többet erre a jelenségre nem pazarol. Lukács azonban talált valahol egy ilyen emléket, és ezt földolgozta. Ő ugye mindennek utána járt, nem volt semminek a szent tanúja. Nyilván úgy történt ez, hogy néhány évvel, vagy egy-két évtizeddel Jézus halála után megpróbálta a még élő szemtanúkat fölhajtani. Azt is tudjuk ma már, hogy sok feljegyzés keringett. Többen megpróbálták megírni a Jézus történeteit. Voltak olyanok, akik összegyűjtögették ezeket az iratokat, mint ez ma is szokott lenni, van, aki ül az iratokon, az információn, és ő dönti el, hogy kinek adja oda, kinek nem. Ő maga nem tudja megírni, és hát aki hozzájut, úgy, ahogy hozzájut, megírja, de Lukács nem csak ezeket a papírus töredékeket szedte össze, és állította össze belőle, szerkesztette össze az evangéliumot, hanem nyilván szemtanúkkal beszélt, Máriával beszélt, megpróbált találni olyanokat, akik ott voltak a kereszt alatt, apostolokkal, ha még életben voltak, János is ugye még az ő életében élt, és összeszedte a részleteket. Így találta Jézus keresztre feszítésénél azt a részletet, amit a többiek nem találtak annyira fontosnak megemlíteni. Hát olvassuk el akkor Lukács evangéliumából a 23. részből azt a szakaszt, amit a 39. verstől olvashatunk, a 43. versig. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt, mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat és minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt, mondván, az Isten sem féled te, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert ami cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondta neki Jézus, bizony mondom néked, ma veled leszel a paradicsomban. A Jézus 7 rövid megszólalása közül ez az egyik, és itt is megemlítjük azt, amit gyakran Isten igényével kapcsolatban, hogy ami benne maradt a szerkesztés után a szövegben, az evangéliumokban is így, az nem egyszerűen híradás arról, hogy mi történt és hogy történt, hanem az ige mindannyiunkhoz szóló üzenet, hogy a keresztre feszítés körül mi történt, ezt mi nem tudjuk igazolni, hogy most elhangzott ez a párbeszéd, vagy nem. Amiről itt Lukács tudósít, az egy bizonyságtétel. Valaki így emlékszik, és az is lehet egy kicsit, most megengedem magamnak, hogy ilyen gondolatok támadjanak bennem, hogy valaki, aki ott volt a Krisztus keresztje alatt, és tanúja volt ennek a jelenetnek, kicsit átélve a maga helyzetét is, a maga bűnös voltát. Ahogy Pál apostol azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Hogy valami ilyet élhetett át, valaki Krisztussal együtt megfeszítettem, és abból, amit hallott, ez a bizonyságtétel alakult ki benne. Annyit tudunk, mondom, több evangélium megerősíti ezt, hogy történelmi tény, tehát ennek a történetnek pontos része az, hogy vele együtt két köztörvényes bűnözőt is megfeszítettek, sőt az is, hogy ezek ott megszólaltak. Ez mindenképpen biztos. És még az is, hogy itt a szidalmazás is elhangzott legalább az egyikük részéről. Több evangélium úgy gondolja, hogy mind a ketten tették ezt, és valószínű, hogy egy darab mind a ketten tették, míg nem a másikban lejátszódott Jézus jelenlétében valami változás. És akkor itt mindjárt ez a Krisztussal együtt megfeszítettem bizonyságtétel megfog minket is. Nem tudunk más tenni ennek a történetnek a kapcsán, mint azt mondani, hogy vagy az egyik, vagy a másik bűnözőnek a képében jelen vagyunk ebben a történetben. Szívesebben szeretnék a kereszt alatt állni, legfőképpen a Jézussal együtt síró asszonyokkal azonosítjuk magunkat. Nem hiszem, hogy van olyan, aki a kivégző katonák helyében szeretne lenni. Jó érzésűek nem akarnak a Jézus szidalmazó papok és csőcselék magatartásával sem azonosulni. Ha valakivel, akkor na, utolsó esetben a gyáva tanítványok, akik közül ketten visszamerészkedtek valahogy a vesztőhelyre is, és végignézték, hogy mi történt, legfeljebb velük, de leginkább mondom a mélyen megrendült, gyászoló, bátor asszonyokkal szeretnénk azonosulni, de most nem kapunk ilyen könnyítéseket, hanem most ennek a bizonyságtételnek a hatására egy kicsit Pállal együtt, azt kell mondanunk, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Melyik oldalán vagyok Jézusnak? A kereszt, ami most valamilyen módon bennünket kétfelé oszt. És Réter Ferencnek a neve esetleg ismerős egyesek számára egy evangélikus lelkész volt, akinek a neve összeforta 40-es évek vég háború utáni, 40-es évek végi, 50-es évek elejé evangélizációkéval. Egy darabig kedvelt rádió ige hirdető is volt, és történt egyszer, hogy éppen erről az igéről prédikálta a rádióban, és az államrendőrség, amely cenzúrázta, figyelte a szövegeket, ahová be kellett adni előre, miről fog prédikálni, visszaadta átdolgozásra neki a kéziratot, az elmondandó szöveget, mert a baloldali latorról túl sok rosszat mondott. Hát most lehet, hogy a jobboldali lator miatt kapnám vissza a rádióból a kéziratát, hát nincsen ennek jelentősége. Egyébként, hogy a jobboldali vagy a baloldali lator volt az, aki meggondolta magát. Az egyik volt az. Mint mondtam, mindketten megpróbáltak először a többieknek ahhoz a próbálkozásához csatlakozni, amit először Jézus megkísértésekor hallunk, amikor a sátán azt mondja, hogy ha Isten fia vagy. Bizonyítsd, hogy Isten fia vagy, és bizonyítsd azt, hogy Isten fia vagy azzal, hogy bizonyos gyötrő kérdésekben győzelmesen nyilvánulsz meg. A megkísértés történetében ez a kenyérrel függ össze. Mondjuk így, hogy a kenyérben az összes olyan szociális gondot összesűríthetjük, amit egyébként a mi atyánkban is a mindennapi kenyér foglal össze. Tehát mutasd meg, hogy Isten fia vagy abban, hogy a kenyér gondot, ami mindannyiunk gondja, ami jelenthet munkavállalást, jelenthet nagyobb fizetést, rendelkezésre állási támogatást, megvonását, meghagyását, mindenfélét, amit jól ismerünk ma Magyarországon is. Ha Isten fia vagy, mutasd meg az ebből való csodálatos kiutat, amiben az emberek szeretnének reménykedni, amit a politika föl is használ. Azt mondani, hogy minden erőfeszítés nélkül lehet jobb világot teremteni, hip-hop, és nem kell törődni azokkal az egész világot érintő, vagy térséget érintő, vagy múltunkból fakadó gondokkal nem kell törődni, hanem valami csoda folytán lehet változtatni. Tégy csodát! Ördögi gondolat ez, és Jézus nem akar belemenni ebbe a dologba, hanem nem megkerülve a témát, de azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és hogy a döntő kérdés nem feltétlenül a kenyérnél van, hanem bennünk, hogy kenyércentrikus-e, anyagias-e a gondolkodásunk Istennel kapcsolatban. És ugyanígy itt van a halálnak a kérdése. Hát, mint imádság előtt mondtuk is, Tominak a halála is megrendít bennünket, nem tudjuk igazán a választ. Nem tudjuk elfogadni, hogy egy kétgyerekes apa, aki munkát vállalni megy ki Ausztriába, mert itthon nem talál, aki el akarja a családját rendesen tartani, annak 40 éves korára mér egy véget az élete, így hívtelen. Egyik pillanatról a másikra is. Itt olyanok ülünk, akiknek már az életében többször előfordult ez, hogy szembenéztünk a halállal, és a miért mondtuk ki, és nem találtuk a megfelelő választ, és esetleg megfordult bennünk, hogy ha Isten fia vagy, ha élet és halál ura vagy, akkor segíts, hogy ez ne így történjen meg, vagy ne is történjen meg, hiszen örök életet ígérsz, aki ízt benned örök élete van. Tomi temetésén és Lázár feltámadásának a történetét idéztük fel, ahol Jézus azt mondja Máriának és Mártának is, hogy aki hisz, annak én vagyok a feltámadás, és az élet. És ha hiszed ezt, akkor higgy az életben, és mondja is ez a szegény meggyötört lelki asszony, hogy ő bízik az Úrban, meg hisz a feltámadás tényében, de hát mennyiben vigasztalja őt ez most ebben a helyzetben. Tehát ha Isten fia vagy, akkor mutasd be a győzelmedet a halál felett úgy, hogy ebből a győzelemből én is részesüljek, és tegyük szívünkre a kezünket, és mondjuk meg, hogy a hitünk valahol ezen a ponton szokott keringeni, tévedezni. Milyen sokat mondták el, és nem egy szavunk sem lehet, alázattal le kell hajtani a fejünket, amikor azt mondják a Soát, holokausztot megért testvéreink, hogy hát ott veszítették el a hitüket abban a szörnyűségben, ahol a halálnak valami egészen minősíthetetlen és minősített formáját érték meg tömegek, akiknek egyetlen vétkük az volt, hogy zsidónak vagy cigánynak, vagy másféleképpen egyesek által elpusztítottnak születtek erre a földre, és elvesztették a hitüket. Mások azt mondták, hogy Isten meghalt ott Auschwitzban velük együtt, és talán ők jártak egy kicsit közelebb az igazsághoz, de valljuk meg őszintén, hogy ezeken a pontokon, a halál kérdésénél, a kenyér kérdésénél sokszor fölvetődik bennünk, hogy tényleg Isten fia? Tényleg van neki hatalma? Az ő hatalma tényleg hasznosítható a mi saját életünkben is? Mélyebben vannak ennek a történetnek a kérdései is. Az is Lukács saját anyaga egyébként, hogy Jézus imádkozik itt a kereszten azokért, akik őt odafeszítik. Ez az Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez is csak Lukács evangéliumában fordul elő, és ez is egészen más színben tünteti fel a szenvedés történetnek ezt az eseményét, hogy Jézus nem úgy viselkedik a halálban, ahogy általában a kivégzések körül, vagy az ártatlanul elítélt ember szokott viselkedni. Megint csak nézzünk magunkba, a méltatlan bántás az emberből nem a jó reflexeit hozza ki. Feleségemmel részt vettünk a múlt héten a gettóban, azon az esti sétán, amit azért rendeztek egyesek, mert egy rabinak betörték az ablakát Pészak idején, és hát a Tonket néven elhíresült ember szemtelenül közénk furakodott, tőlem akart éppen interjút venni, és az arcomba nyomta a kameráját, és nem vizsgáztam teljesen úgy, ahogy szerettem volna, amikor őt elhessegettem onnan a rendőrök passzivitása mellett, és bántott is utólag az, hogy nem voltam eléggé bölcsennek hiányában, szoktunk rosszul vizsgázni, nem vertem őt meg, azért ezt itt elmondom, és nem csak azért, mert egy kicsit megöregettem már, és izmaim lazulnak, hogy Kosztolányit idézzem, de nem találtam az áldás szavait, hogy úgy mondjam, amit ilyenkor tenni, mondania kellene a hívő embernek. Jézus ott a kereszten imádkozik, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És ez a magatartása teszi őt alkalmassá arra, hogy ebben a különleges helyzetben segíteni tudjon valakinek, aki most jutott el abba a helyzetbe, hogy világosan látja önmagát. Azt, hogy ő jogosan van ebben a helyzetben. Most ahhoz, hogy ide eljusson az ember, ahhoz tisztáznia kell azokat a kérdéseket, amelyek kérdéseink kell, hogy legyenek itt ebben a történetben, hogy mi a bűn, hogy mit érdemel a bűnös ember, ki ítélhet. És az is kérdésünk, hogyha Jézus helyettünk bűnhődött, akkor miért kell lakolnia még az embernek? Ezek fontos kérdések. Hogy mi a bűn, erre nézve az Ószövetség 5 különböző szót használ. És azok az áldozati törvények, amelyek Mózes 3. könyvében vannak, nem is érthetők számunkra, anélkül, hogy ne tudnánk, hogy különböző szavai vannak a Bibliának a bűnre. Az első szava az Ószövetségnek a bűnre, amit bűnként lehet fordítani, ez valami olyasmi, ami erkölcsi és társadalmi értelemben rossz, de ez lehet mulasztás is, valami jónak az elmulasztása, de nem okozunk vele kárt embertársainknak, de mégis rossz. Nem mondom, hogy vagy nem feltétlenül kell, hogy mondjam, hétnek, képbelül hét, vagy hát ez a bűnnek az a szava, amit arra alkalmazunk, amikor valaki egyszerűen csak elviselhetetlen természetű, de igazán azon kívül, hogy kellemetlenségeket okoz, vagy még tán azt se, csak megvetjük őt, vagy rossz példát mutat, nincs különösebb káros hatása, anyami kárt nem okoz. A másik szava a Bibliának az vétekként fordítható, bár gyöngébbnek érezzük a bűnnél, de ebben benne van az, hogy vét valaki ellen az embertársainak valamilyen kárt okoz, és ezt kártérítéssel illik orvosolni. A harmadik szava a Bibliának az az Isten elleni olyan fajta vétek, közöny, szeretetlenség, amivel mondjuk így, hogy nem okozunk kárt az örökkévalónak, csak nem jó. A negyedik, már ki is találjuk nyilván, negyedik szava a Bibliának erre az, amikor Isten ellen vétünk, és ez kárt is okoz, ezért találták ki Mózes Isten akaratából a vétek áldozatot az ilyen esetekben, és ez is orvosolható még áldozattal. És az ötödik szava a Bibliának, ezek mind különböző szavak a héber nyelvben, az, amikor az isteni elv, az isteni törvényszerűség ellen vét az ember, egyenesen szembe haladva Isten akaratával, amit nem lehet vétek áldozattal semmisét tenni, amit csak Isten bocsáthat meg. De a Bibliának az a tanítás, hogy Isten kész a bocsánatot megadni. Amikor Dávid megírja két emlékezetes zsoltárát, a 32-et és az 51-et, sajnos nincs időnk rá, hogy hosszabban elemezzük ezeket a zsoltárokat, abban nyilvánvaló lesz előttünk, hogy a titkos bűnöket, a szív tisztátalanságát, a lélek gyengeségét és egyéb olyan dolgokat említ ott, amelyek nem mindig realizálódnak konkrét tettekben, de amik ahhoz vezetnek bennünket, hogy a végén rossz döntéseket hozzunk, és hogy nagyon bölcsen látja, hogy valahol itt kell megfogni a bűnnek a kérdését, és megállítani azt a folyamatot, azt az állapotot, amiről már a Biblia első lapjain is szó van, amikor Káinnak mondja az Úr, hogy a bűn a küszöbön hever mindenkinél, és éhesen vágyik arra, hogy bekapja azt, aki kilép a házából. Tehát ahogy kilépek otthonomból, már is leselkedik rám ez a bűn, uralkodhatsz rajta, mondja az Úr. Természetesen ez mindig mérlegelés kérdése, és nagyon sokszor nem akarunk uralkodni, mert jobban megéri engedni a bűnnek. Hogy a másik kérdésünk, hogy mit érdemel ez a bűn, és ki az a harmadik kérdésünk, hogy ki az, aki ítélhet, hát ez az, ahol rengeteg kapaszkodót találunk. Mert azt mondjuk, hogy más ugyanúgy vétkezik. Hogy vannak, akik kicsi kis kihágásokért sok időt töltenek a börtönben, mások pedig egészen nagy bűnök miatt szabad lábon élhetnek, nevethetnek bele a társadalom arcába, ők ítélnek, holott őket kellene elítélni. Ez az emberiséggel együtt járó probléma, de ez nem teszi semmissé a mi bűnünket. Ez nagyon kellemetlen, nagyon bosszantó, felháborító, de ez nem jelenti azt, hogy mert aki ítél, az bűnös, mi büntelenek volnánk. Tessék csak visszaemlékezni Jézusnak arra a híres és gyönyörű történetére, amikor oda vonszolnak elé egy házasságtörő nőt, lehet, hogy olyanok vannak a társaságban, akik tapasztalatból tudják, hogy ez a nő házasságtörő. De ők vannak abban a helyzetben, hogy ítélhetnek, mellettük áll a többség, és Jézust is törve akarják csalni a kérdéssel, hogy mit érdemel ez a bűnös a törvény szerint. És akkor mondja a híres szavait Jézus, hogy aki nem bűnös közületek, az vesse rá az első követ. De nem azt jelenti, hogy a nő bűnösebb is. Azzal küldi el, hogy eredjel és többé ne vétkezzél. Tehát igazuk van az egyik oldalon, hogy ez a nő bűnös. Abban nincs igazuk, hogy ők jogosak lennének arra, hogy ítéljenek felette. Kibocsáthatja meg a bűnt. Egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnt. Ez igaz. Tehát Jézusnak joga van ezt az asszony föloldozni és útjára engedni, és Istennek a bűnnyel kapcsolatos viszonya ilyen. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, és ez azzal összefüggésben hangzik el, hogy a világ bűnös. Bűnös, de szeretetre méltó. Így van. És Isten a szeretettel akar válaszolni, ami nem megengedés, és nem gyengeség, és nem elnézés a hibák felett, hanem erős segítség arra, hogy a világ megváltozzék, és benne elsősorban a világot formáló ember. Tehát lehetnek bűnök, amelyek ítéletet érdemelnek, de Isten a válaszában az ítéletet Jézusra terheli. Ez a keresztről szóló üzenet egyik központi tétele, őt kárhoztatja, és bennünket igazá nyilvánít. És akkor itt van az utolsó kérdésünk, hogy hát, hogyha helyettünk bűnhődött Jézus, akkor miért kell nekünk mégis bűnhődni? Nagyon érdekes ez a történetünk abból a szempontból, hogy megérti ez a bűnözőit Jézus mellett, hogy egy dolog itt a földi törvények szerint felelni a bűnért, és amit lehet jóvá tenni, az is a jóvátétel egy formája, hogy őtőle megvonják a további élet lehetőséget. Hála Istennek nincs már halálbüntetés, bár ha erről népszavazást tartanának, valószínűleg a többség visszaállítaná, kivéve, hogyha ő ülne a síralomházban, aki ezt szeretné. De az is egyfajta elégtétel, hogy valakitől az életét megvonják. És egy egészen más dolog Isten előtt felelni a tetteinkért, tőle kegyelmet kapni, és ugyanakkor jóvátételt fizetni, mert ez a két dolog mindig együtt járt. Tehát a bűntől való szabadulás az kezdődött a bűn felismerésével, folytatódott a bűn bánattal, majd a bűn megvallásával, és azután a jóvátétellel, és itt sem ért véget a dolog, hanem a végén ötödikként még ajándékot is adott a bűnös ember, hogy megerősítessék abban, hogy ő a jónak a cselekvésére és az adására van elhívva, és nem a bűnnel való harcra. Tehát Jézus helyettünk bűnhődött, ez így van. Ő az, aki feloldozhat bennünket, ő az, aki elvette bűnnek, haláltnak a visszafordíthatatlan bántó élét vagy fulánkját, ahogy egy másik helyen a Biblia mondja, és ezért noha emberek előtt számolnunk kell, fizetnünk kell, de Isten kegyelmére mindenki számíthat. Ezért is használta az Óegyház is olyan sokat ezt a történetet, mert ebben nagyon erős tanító elem az, hogy Isten üdvözítő üzenete, evangéliuma behatol a börtönök mélyére is. Nagyon nagy probléma hívő emberek között is, hogy a börtönviseltekkel szemben, vagy olyanokkal, akik nem tudják a bűnöket úgy letvezni, nagyon ítéletes, elítélő, sok-sok hívő ember is, pedig Jézus és a Messiás tettei között a foglyoknak való szabadulás hirdetés nem véletlenül van ott. A hívő embernek ott a helye nem úgy, hogy hadakozik azért, hogy semmiféle tettnek ne legyen következménye, de igenis harcol a börtönben lévők jogaiért és az emberi méltóságáért. Nagyon nehéz küzdelem a szociális munkában is. Ehhez ezt tennünk kell mindenképpen. Van még egy kérdés itt, amit Jézus mond a bűnbánó Latornak, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Hát sokan sokféleképp gondolkodnak arról, hogy az ember a halál pillanatában hova kerül. És van, aki azt mondja, hogy a sírban alszik, test és lélek egészen a feltámadás ki tudja, mikor bekövetkező pillanatáig, és hogy ez a ma, ez azt jelenteni, hogy ma mondom neked, hogy majd velem leszel a paradicsomban, de így nincs értelme a mondatnak görögben sem, és magyarban sem. Az igazi értelme az, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. A héber gondolkodás szerint, az akkori gondolkodás szerint a túlvilág több emeletes, és a harmadik égben van ez a bizonyos paradicsom, ahol azok pihennek, azok várják a feltámadást és az utolsó ítéletet, akik az Úrban halnak meg. Így érthetjük Pálnak azt a megjegyzését is, hogy ő elragadtatott a harmadik égig, tehát ő valamilyen módon a halál közeli állapotba jutott, a hívő ember, boldogok, akik az Úrban halnak meg, ebbe az állapotba jutott el az élettel, halállal való szembenézés közben, és hogy aztán itt találkozunk, hogy itt van-e a paradicsom, hogy itt találkozunk-e az Úrral, nehéz megmondani, de tény, hogy itt is van vigasztalás, és ennél lejjebb is van a Hádészban is, ami nem tévesztendő össze a paradicsommal. A Hádészban is járt az Úr egyes apokrif iratok szerint, amikből átvett aztán a kánonizált új szövetség is, hogy azoknak is prédikáljon, akik ellenszegültek az Úrnak a Noé napjaiban. Ez az Isten kegyelmének felfoghatatlan üzenete, ami ennek a történetnek kapcsán mindenképpen megemlíthető. Nem tudunk olyan mélybe jutni, nem tudunk az ítéletben olyan kedvezőtlen helyzetbe kerülni, hogy az Úr üdvözítő üzenete, megbocsátó szeretete el ne jutna hozzánk, és Isten meg ne keresne azzal bennünket, akár a halál közeli pillanatokban, az utolsó percekben is működik Istennek megváltó kegyelme, és mi ezért tekintünk rá bizalommal, nem csak majd arra a végső utolsó pillanatra, ahol hát ha mondhatunk még valamit javunkra, hanem abban a pillanatban is, amikor tehetetlenül vergődünk a méltó ítélet alatt, ott is működik Isten üdvözítő kegyelme. Áldott legyen érte. Amen.